Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért októberben. Hangzott el a szerdai katekézis utáni felhívásában, mint fogalmazott: kedves testvéreim, október immár közelgő hónapját az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Október 1-től a 3 gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a 2 gyermekes édesanyákra is kiterjesztik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 000 édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 000 forint marad. A januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár. Eddig 2 407 000 nyugdíjas kapta meg a 30 000 forintos élelmiszerutalványt, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fotón azt írta, október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt. A főtanácsadó a bejegyzésben azt írta, a kormány nehéz helyzetben is támogatja a nyugdíjasokat, még a Tisza párt Brüsszel utasítására leállítaná a 13. havi nyugdíjat. Ukrajna 10 éve folytat magyar ellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről 3 magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az Európai Uniós csatlakozásukat, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy az ukrán állam 10 éve folytat magyar ellenes politikát. A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket, és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki, sorolta. S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan, írta. Aki Magyarországon beruház, biztos lehet benne, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok, jelentette ki a miniszterelnök Debrecenben a BMW debreceni üzemének hivatalos megnyitóján. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon ez a willkommens kultúr, itt nincs ideológia, csak eredmény, az számít, mi van az üzleti év végén. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a munkát és a beruházást. Hagyjuk, hogy a vállalkozások újra befektessék a pénzüket, fogalmazott. A kormányfő a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a magyar út nem vezet háborúba, hozzátette, nem lesz hadigazdaság, fontos a hadipar és a határok védelme, de nem fogjuk a magyarok pénzét mások háborújára költeni. A magyarok pénzén a magyar gazdaságot, a magyar ipart, például Debrecent fogjuk építeni, rögzítette. Brüsszelnek főnyeremény egy zsarolható magyar politikus, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában arról, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága a Tisza párt elnökének, Magyar Péternek a brüsszeli képviselői mentelmi joga fenntartását javasolta. Orbán Viktor elmondta, Brüsszelnek vannak olyan követelései, amelyeket ő nem teljesít. Nem engedi be a migránsokat, nem hajlandó kivezetni a bank és a multi adót, nem adja fel a rezsicsökkentést. Nemet mond arra, hogy megváltoztassák a családtámogatást, és az így megmaradó pénzt küldjék el Ukrajnába, illetve arra, hogy Magyarország szálljon be a háborúba, sorolta. Ha Magyarország felfüggeszteni az orosz gáz és olaj vásárlását, akkor a magyar gazdaság azonnal 4%-kal csökkenne. Családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor azt mondta, ebben az esetben részben nem lenne energia, ami meg lenne, annak az ára sokszoros lenne, és 100 000 forintokkal fizetnének többet a magyar családok. Végül az időjárásról. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, a keleti észak-keleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között várható. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. szeptember 26-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszélgetést hallanak három egri iskola Erasmus pluszos tapasztalatairól, majd a 175 éves magyar kamarai rendszer történetéről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy mindenképpen egy érdekes témáról fogunk a mai adásban beszélgetni. Ha az Erasmus, illetve az Erasmus plusz kifejezéseket sokat halljuk, mindenki arra gondol, hogy diákok vagy akár tanárok külföldi tanulmányútra mehetnek tapasztalatszerzésre, egy más ország kultúráját megismerni. Talán még azt is érdemes lenne megbeszélnünk, hogy mit jelent az Erasmus, és az Erasmus mivel több. Ebben nekem nagyon sok mindenki itt a stúdió vendégeim segítségemre lesznek. Sorrendben megyek, balról jobbra, Vargán Bárdos Judit, az Egri Renkei János Általános Iskola angoltestnevelő szakos pedagógusa, az Erasmus Plus program koordinátora. Mindenki koordinátor lesz, úgyhogy a koordinátor titulus nem mondom el többet. Kockáné Redele Ilona a Balassi Bálint Általános Iskolában szintén angol szakos pedagógus, és Dobos Edina az Ekkel Gyakorló Gimnáziumának angol szakos pedagógusa. Ha van szakpáratok, akkor azt majd tegyétek hozzá. A Juditét tudtam kifejezetten. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, és várom a beszámoló sokat, hiszen ugye ti évek óta részt vesztek Erasmusban, Erasmus Plusban, de az, hogy mi most beszélgetünk, ugye ennek volt egy olyan apropója, hogy augusztus 28-án az Ilonának a munkahelyén, ugye a Balassi iskolában volt egy ilyen egyeztető fórum, vagy egy ilyen tapasztalatcserés fórum, majd ezt ti elmondjátok nekem, hogy gondolom az előző évben az Erasmusban részt vett tanárok, diákok elmondják a saját tapasztalataikat. De kezdjük az Erasmusszal és az Erasmus Plusszal, hogy egy picit a hallgatók fejében is rendbe tegyük a dolgokat. Ki az, aki egy nagyon röviden, közérthetően összefoglalná ennek a programnak a lényegét?
Tehát akkor én elkezdeném, és azt tudnám mondani, hogy a Tempusz közalapítvány koordinálja nálunk Magyarországon az Euróbizottságnak ez az oktatással összefüggő programját. Ilyen etapok vannak, tehát szakaszok, az Erasmus Plus az 2020-tól 27-ig tart, és korábban is voltak, de akkor Szókratésznak, illetve Koméniusznak nevezték. Tehát mindig az elnevezés valami híres pedagógiában nagyot alkotott személyiséghez kapcsolódik. Így lett most gondolom ez Erasmus, és Erasmus Plusnak indult már a kezdetektől. Amikor a Koméniusz volt, akkor is volt az Erasmus, de az Erasmus, ez a egyetemisták számára volt ez az Erasmus program, ezt viszont most már teljesen kibővítették, ez egy globális, így mondhatnánk, és szerintem ezért kapta az Erasmus Plus elnevezést.
Tehát tulajdonképpen 2020-tól 27-ig tart, most ugye 25-ben beszélgetünk, és ti gyakorlatilag, most ti is, meg a kollégáitok, de nyilván most ti vagytok a stúdióban, és a többieket is képviselve tudjátok elmondani a tapasztalatokat, tehát tulajdonképpen kezdetek óta részt vesztek benne, pedagógusként, fogadó pedagógusként, hogy kell ezt elképzelni?
Hát a Lenke János Általános Iskola a Koméniuszban még nem volt résztvevő, viszont az Erasmus Plusban emlékeim szerint 2017 vagy 2018 óta folyamatosan pályázunk, és hál' Istennek eddig minden évben mindig a pályázatunk nyertes lett, úgyhogy azóta aktívan részt veszünk.
Az iskola is, és konkrétan te is, Judit?
Én, mint koordinátor, tulajdonképpen megörököltem a pozíciómat. A kolléganő eltávozott külföldre, és én vettem át a koordinálást, ez körülbelül olyan 5 éve történt, és azóta, hogy akkreditált intézmény lettünk, így tulajdonképpen megnyíltak a lehetőségek számunkra. Pályázatban.
Mi egy koordinátor feladata a programban, Edina?
A koordinátor feladata az, hogy összefogja a jelentkezőket. Ez azt is jelenti, hogy a pályázatot megírja. Mi is akkreditált intézmény vagyunk. Ez egy évente egy egyszerűsített pályázati formát jelent. Az akkreditációt 7 évre lehetett elnyerni, úgyhogy mi is 2020-ban elnyertük, és akkor 27-ig tart ez a pályázati szakasz. Megírja a pályázatot, kiírja az iskolában a jelentkezőknek, akár a kollégáknak, akár a diákoknak, tehát az érdeklődőknek a pályázatot megismerteti velük, hogy hova lehet menni, mit lehet csinálni, mire lehet jelentkezni. Egy team segítségével szűrjük a jelentkezőket. Nyilván ez egy tulajdonképpen egy jutalmazási forma a jól teljesítő, jól tanuló diákoknak, mondjuk. Azután koordinálja a nagyon sokrétű munkát, és évvégén pedig, amikor lezárul a pályázati szakasz, akkor pedig a záróbeszámolót ír. A pályázatunkat nem csak én koordinálom az iskolában, hanem Zalánki Judit kolléganővel ketten.
Most, ahogy említetted, hogy ugye ez valahol egy jutalom mondjuk annak a diáknak, aki részt venne, tehát olyan diák vehet részt, aki jól beszéli az angol nyelvet, érdeklődő, jó magaviseletű, mert azért gondolom viselkedni is kell, és mondjuk mi a életkori minimum, tehát mondjuk általános iskoláról beszélünk két esetben, ugye nálatok azért gimnazisták is vannak a gyakorló iskolában, de mondjuk hány éves kortól vehet részt egy diák Erasmusban?
Nálunk is mentek általános iskolások is, tavaly 8-osokat vittünk. Vannak rövid távú és hosszú távú diákmobilitások. Mi tavaly kezdtük el a hosszú távút, ott 14 év a korhatár, és 30 naptól kezdődik, 30-tól 365 napig tart a hosszú távú diákmobilitás, és tavaly oda 4-en mentek tőlünk. Rövid távúra, tehát ilyen csoportos diákmobilitásra vittünk 8-osokat is, 10-11-12-eseket, tehát nagyon sokféléket, sokféle életkorú gyerekeket.
Tehát amikor 8-os gyerekek mennek ide, most, hogyha akár 10-es gimnazisták, de hogyha ugye a két másik kolléganőről beszélek, nyilván általános iskolások, tehát gyerekekkel pedagógusnak mindenképpen kell kimennie, ugye, mivel kiskorúak is gondolom.
Természetesen. 10 gyerekenként 2 kísérő. Mi úgy szoktunk menni. Kivéve, bocsánat, a hosszú távú diákmobilitást, amikor teljesen egyénileg utaznak a gyerekek.
Olyan is van.
Az a hosszú távúnál, amikor külföldi iskolába mennek tanulmányi céllal, tehát beilleszkednek egy, mondjuk nálunk tavaly egy ír iskolába, egy ír középiskolába, ott járnak, egyenruhába, tönkönyveik vannak, fogadó családnál laknak.
De ez hónapokig tartó.
Ez majdnem két hónapig tartott tavaly nekik, igen.
Az, hogy melyik országba jut el az adott diák, vagy az adott intézmény pedagógusa, ez attól függ, hogy milyen pályázatot írnak ki, mit adtok be, és hogy mit nyertek meg, mert ugye én, nekem, akik ismerőseim voltak már ilyen Erasmus plusszal, tehát tényleg olyan szép helyeken voltak. Máltán, például amikor turistáskodtam, emlékszem, ott egy pedagógussal ismerkedtem meg, tehát szerintem Skócia, Firenze, Olaszország, tehát ezek olyan csábító helyszínek, de hát nyilván ugye az ember nem elsődlegesen turista, hanem valamilyen céllal megy ki.
Hát európai országnak kell lenni, illetve van egy pár ország, akik ugyan nem tartoznak az unióhoz, de mégis partnerek az unióval, és például Szerbiába is lehet utazni, bár nem uniós ország. Igazából nem a pályázat határozza meg, hogy hová utazik az ember, hanem a partner, hol sikerül partnert találni. Akár kurzus képzőpartnert, akár diákmobilitáshoz partnert.
Talán itt különbséget kellene tennünk a projektek között, mert ez az Erasmus Plus-ban talán még így is mondhatnám, hogy háromféle lehetőség van, ha az általános iskolát és a középiskolát veszem. Eddig beszéltünk ugye a tanár továbbképzés és a diák mobilitás lehetővé tevő Erasmus K-A egyes projektekről, ami lehet KA 121, illetve 122. A kettő között az a különbség, hogy a 121-esek ezek az akkreditált intézmények, ahogy már mondták is itt a társaim, és a 122 pedig azok az iskolák, akik nem akkreditáltatták az intézményt, de lehetőségük van pályázni ugyanúgy a tanárok továbbképzésére és a diákok mobilitására. Annyi a különbség, hogy ők minden évben megtehetik ezt az utazást, és egyszer kell elnyerniük ezt a pályázatot, és az akkreditáltság révén az egész 7-8 évben utazhatnak, még a többieknek az egy évre, vagy maximum 18 hónapra szól, és ebben a pályázati futamidőben háromszor lehet pályázni. De van egy másik, a KA2-esnek szoktuk röviden mondani, a mi esetünkben ez most a KA210-es, ez pedig a korábbi iskolai együttműködéseket viszi tovább, így hívják, hogy kisléptéki partnerségek. És ahogy feltetted a kérdést, hogy milyen korosztály vehet ebben részt, tehát talán azért kellene különbséget tennünk, mert ebben az iskolai partnerségekben lehet, hogy nem olyan sok diák utazik. Jelen esetben nálunk most a futóprojektünkben 4 partnerünk volt, és 4-4 diák utazott mindig ezekre a mobil találkozókra, viszont az iskolai tevékenységeket úgy valósítjuk meg, hogy szinte az egész iskolát bevonjuk, amik az iskolában történnek. Tehát így mondhatom azt, hogy magában a programban részt vett, bár utazni nem utazott. De ha utazik, például a kiírás szerint hosszú távú diák mobilitáson a 14. életévét betöltöttek, vehetnek részt. Másikban a fiatalabbak is utazhatnak, de itt már bejön az a kérdés, hogy a szülő mennyire engedi el a fiatalabbat. Korábban 12 év alatt nem utazhattak, most már akár utazhat, hogyha a szülő beleegyezik. De valóban ezt figyelembe kell ilyenkor vennünk, hogy a gyereknek, szülőknek, gyerekeknek ez mennyire megterhelő, úgymond nem anyagilag, hanem lelkileg, hogy most elengedi a gyermeket egy országba, vagy sem.
Folytatjuk a beszélgetést Dobos Edina, Kockáné Redele Ilona és Vargáné Bárdos Judit angol szakos pedagógusokkal.
Ugye, ahogy említettem nektek, volt 28-án a Balassi iskolában egy ilyen tapasztalat megosztó fórumotok. Tehát mielőtt erről a fórumról beszélnénk, és mondjuk, hogy kinek mi volt a saját maga területe, azért mondjátok már, hogy most akár a 2024-25-ös tanévben ki hol járt, kiket vitt magával, milyen tapasztalatokról számolt. Hát most nyilván te a délután tarthatnánk, de mondjuk egy ilyen pár perces összefoglalót, hogyha lehetne, és akkor menjünk megint balról jobbra, tényleg csak, hogy így rendben legyen a sorrend, Judit, a Lenkei iskola tapasztalatai.
A Lenkei iskola az előző tanévben nálunk a 2023-as és a 24-es pályázat egy kicsit összefolyt, így igazából a 2023-ast is teljesítettük, közben elkezdtük a 2024-est, és így a gyermekeink eljutottak Görögországba, Athénba, Szerbiába, Portugáliába, illetve Szlovéniába. A kollégáim, hát ők rengeteg helyen jártak, volt, aki Máltán volt, volt, aki Firenzében, volt, aki Horvátországba, én például Portugáliába voltam egy kurzuson. Azon kívül volt egy olasz tanárgyakornokunk is a tavalyi évben, a Ricardo, aki 2 hónapot töltött nálunk.
Ő milyen szakos volt?
Ő nyelvész.
Nyelvész, tehát nem is... Tehát
ő nem tanár, nem, igen, nem tanár végzettségű, de nagy ambíciókkal érkezett, és a gyerekek imádták, úgyhogy most éppen azon vagyok, hogy egy újabb gyakornokot találjak, ami nem egyszerű.
És mennyi ideig van itt egy gyakornok például?
Hát ez igazából attól függ, hogy az ő nemzeti irodája, vagy az ő egyeteme mennyire támogatja, mennyi időt támogatja őt, mert ezek a gyakornokok az ottani irodájuktól kapják, az ottani intézményüktől kapják a támogatást. Mi csak arra kapunk támogatást, amilyen anyagokat esetleg felhasznál, vagy eszköz szükséglete van a tanítás során.
Mennyi időre mentek ki? Tehát amikor egy tanuló most Portugáliába vagy Máltára kimegy, akkor ez egyhetes, kéthetes kurzusokról van szó?
Ők nem kurzusra mentek, a diákok, hanem partneriskolákhoz mentek, ahol átlag 5 napot töltöttünk. A legtöbb helyen 5 napot töltöttünk, egyedül Szlovéniába 3 napot töltöttünk mindössze, és eközben a gyerekekkel a szlovén, a portugál, a partner iskola gyermekeivel voltak közös programjaik. Volt, hogy tanóra volt, az inkább kevesebb volt, de inkább főzés, vagy kirándulások, egy kis manuális tevékenység, ilyesmiket szerveztek az iskolák nekünk.
És amikor te részt veszel egy ilyen Erasmus Plus programban, tehát van, hogy diákjaidat kíséred, vagy nyilván az iskola tanulóit nem feltétlenül mindenki a te diákod, vagy van, hogy te veszel részt kurzuson, tehát amikor diák nincs, csak te mész ki. Melyik az érdekesebb, melyik a élménydúsabb? Hát ugye nyilván a gyerekekre jobban kell koncentrálni, vagy figyelni.
Az egyiknek is megvan a szépsége, meg a másiknak is megvan a szépsége. Én például vittem Portugáliába gyerekeket, és aztán elmentem magam is Portugáliába, és akkor így nyugodtabban meg tudtam nézni azt, amit akkor nem sikerült a gyerekek miatt.
Portugáliában?
A gyerekekkel Lisszabonba, a saját kurzusomon Portóba, de megálltam Lisszabonba, és akkor ott egy kicsit szétnéztem.
Tudom érteni, nagyon szeretem Lisszabont, én is egy elképesztően szép város. Ilona?
A mi esetünkben az a helyzet állt fenn, hogy ahogyha a 24-25-ös tanévet nézzük, hogy nekünk 2 futóprojektünk volt, de nekünk volt egy KA1-es futóprojektünk, tehát a tanári továbbképzések és a csoportos diakmobilitás, és volt a KA2-es is, ahol Törökországgal, Észak-Macedóniával, Szicíliával együtt dolgoztunk közösen, tehát ez a kis léptékű partnerség, amint említettem. Itt a KA2-ről beszélve mindig 2 pedagógus és 4 diák utazott mobil találkozókra, de folyamatos volt a munka itt van, tehát nagyon-nagyon sok tevékenységben vettünk részt, de magára a találkozókra ennyien mentünk csak.
De ez alatt értem azt, hogy Törökországban voltatok is kint?
Igen, persze, természetesen. Düdzsében, a partneriskola Düdzsében van. Hát ez Isztambultól egy olyan 3 óra hosszányi buszutazásra van, egy kicsit olyan észak-keletre talán. Aztán Szicíliában, Katániában voltunk, és Észak-Macedóniában pedig Bitolában. De nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok munkánk volt, nagyon sok tevékenységet kellett elvégezni, de a projekt találkozókat mindig úgy szerveztük, hogy az utolsó nap mindig az adott országnak, amikor már ilyen városnézés és egy kis lazítás, tehát így aztán eljutottunk Isztambulba, Szkopjéba, és Katániában eleve ott voltunk. Még a tanár továbbképzésre pedig azt szeretném mondani, mert tényleg valóban nagyon szép országokban járnak a a kollégáink, de talán azt kell kiemelni nem az akkreditáció kapcsán, hanem itt a rövid futamidejű mobilitási pályázatok keretében, hogy igazából a pályázatot mindig az iskola szükségletei határozzák meg. Ebből indulunk itt. Tehát a kurzusokat is ez alapján próbáljuk választani. Természetesen nagyon-nagyon sok képző van már, több hasonló kurzust ajánl fel, és akkor ilyenkor választhatunk országot is. Tehát számunkra is, akik már, hát én is most már mondhatom, hogy évtizedek óta viszem ezt, tehát nekem már nem egy utolsó szempont az, hogy az országot is válaszom, és akkor így jutottunk el Judittal, közösen például Izlandra is, ami magurzus is nagyszerű volt, tehát olyan dolgokat tanultunk, ami nagyon meghatározó a mindennapjainkban, de hát valóban az élmény is.
Mielőtt tovább mennénk Edinára, nagyon érdekelne, nem tudom, hogy ezt egyikőtök talán elég, hogyha összefoglalja, hogy ugye ezek olyan csábítóan hangzanak, tehát, hogy valaki tanul angolul, általános iskolában is, és lehet, hogy az otthoni körülmények nem engedik meg, és mondjuk akár Izlandra, vagy tényleg bármelyik gyönyörű európai országba eljut, annyi a feltétel, hogy angolul jól beszéljen, meg tényleg azért betartsa azokat a szabályokat, amit a pedagógus mond, de nyilván ezeknek tudjuk, hogy van anyagi fedezete. Tehát ezeket az utakat, illetve ezekből az utakból a pedagógusnak is és a diáknak és mi az, amit áll a pályázat?
Most szinte mindent.
Mindent.
Ezt kell, hogy mondjuk. Igen, igen. Általány díjak vannak, tehát az utazási díjra kilométerben határozzák meg, hogy milyen támogatást tud kapni. Megélhetési költséget is kap, illetve a kurzusdíjat tanárok esetében, de azt kell mondanunk, hogy szinte mindent. Tehát nem nagy igényekkel megyünk, tehát nem luxusszállodákban szállunk meg, de még az én koordinálásom ideje alatt talán nem volt olyan, hogy bárkinek is önerővel kellett volna hozzájárulnia. És a gyerekek esetében is ez van.
Tehát, ha jól értem, az utazási költséget ez alatt értjük a mondjuk a reptérre való feljutást, vagy szóval mondjuk azt egyénileg a repülővel eljutni az adott városba, szállás,
megélhetés.
Tehát, hogy ezzel azt értjük, hogy mondjuk lehet, hogy neki 0 eurót kell vinnie, hogy mondjuk igen, a kis vacsoráját megvegye. Tehát mondjuk étel nincs benne, tehát azért a ételköltség gondolom olyan szabadban nincs benne, hogy reggeli ebéd vacsora.
De benne van
az is benne.
A megélhetési költség.
Azt napra
számolják. Napi díj. És tényleg szerintem az, amit kapunk, ami jár, ugye a támogatás, abból mindenki úgy érezheti, hogy egy normális emberként él, tehát nem kell szűkösködnie, nem kell néznie, hogy mit vesz, hova megy.
Egy kultúrát
körülmények között, igen. Tehát nyilván, ha itthon sem megyek minden nap étterembe, meg nem Michelin csillagos étterembe járok itthon sem, tehát ott sem nyilván, de tényleg egy ilyen nagyon jó helyzetben vagyunk, amikor kint vagyunk.
Meg a költségek igazából átcsoportosíthatók. Tehát ha az ember egy olcsóbb repjegyet kifog, akkor ami megmaradt pénz, az be tudja csoportosítani magának a megélhetési költségbe, és akkor esetleg egy kicsivel előkelőbb szállást meg tud engedni magának, vagy több kulturális programot engedhet meg magának. Te döntesz arról, hogy hogyan osztod be azt a költséget, azt az összeget, amit a pályázat mint ösztöndíj ad neked.
És hogyha már az előbb Edina átvetted a szót azért az EKEL tapasztalatairól, és mi volt 2024-25-ben, egy helyre, több helyre jutottatok el?
Hát mert nagyon nagy létszám az iskola, akár a gyerekeket, akár a pedagógusokat nézzük. Nálunk most idén 26 kolléga utazott nyáron kurzusra. Nagyon sok helyre nem tudom felsorolni Európa rengeteg országába. Voltunk szakmai látogatáson évközben, más iskolákban, Görögországban és Spanyolországban. Gyerekeket vittünk úgy is, hogy cserekapcsolattal, tehát Spanyolországba mi is mentünk, ők is jöttek egy-egy hétre, és mentünk úgy is, hogy csak a mi gyerekeink utaztak. Tehát 26 tanár, szerintem olyan 50 diák vagy 60, plusz még ugye voltak a hosszú távúak, akik négyen egyedül Írországba
mentek. És ugye ezt mi a riport előtt beszéltük, de ugye azért a hallgatóknak mondjuk már el, tehát hogy azért most, hogy 26 kollégát említettél, tehát mivel nagy az intézmény, tőletek mentek a legtöbben, ez nem feltételezi azt, hogy nyelvszakos az illető, de mondjuk nyilván jó, hogyha beszéli a nyelvet, tehát mondjuk ezt mondjuk egy B2-es nyelvvizsgával kell igazolnia, vagy mondjuk egy matematika-fizika szakos kolléga, az milyen feltételekkel mehet el egy angol nyelvi kurzus hallgatni?
Nem kérünk nyelvvizsga bizonyítványt, olyan nyelvtudásnak kell lenni, amivel ő elboldogul, és megérti azt a kurzust. Tehát tudja hasznosítani, amit ott tanul, egyrészt, másrészt pedig a külföldiekkel, akik szintén részt vennek, tud kapcsolatot teremteni. Mert végül is ennek az Erasmusnak, ezeknek a pályázatoknak az egyik nagyon fontos része, hogy az ember tanul valamit, mert ugye mindig valamilyen, ahogy már Ilona is mondta, tehát az iskola céljainak megfelelő kurzust választunk. Mindig meg kell határozni egy pályázat elején, hogy mi a célja az iskolának, és ahhoz kapcsolódó kurzusokat választunk. Tehát ez az egyik. A másik meg a kapcsolatépítés, ami nagyon fontos, mert mi például Spanyolországban úgy jutottunk el gyerekekkel, hogy egy kolléga találkozott egy spanyol kollégával egy másik kurzuson, és akkor ők így építettek kapcsolatot. Tehát, hogy ezek a nagyon szép dolgok, szakmai látogatásra is így jutottunk. Valahol voltam kurzuson, és akkor így felvettük később, évekkel később a kapcsolatot, vagyis hát tartottuk, és akkor így jutottam el szakmai látogatásra.
Ezek a kurzusok mindig angol nyelvűek?
Nem, törvényszerűen? Vannak német nyelvű kurzusok, és francia is, nálunk mind a három nyelv van, és mennek is mind a három nyelvterületre, illetve vannak magyar nyelvű kurzusok. Mi ezeket nem támogatjuk, tehát a mi iskolánk, azért, mert ezeknél, a kurzusoknál a nemzetközi esítés, ami nekünk, a mi iskolánknak egy célunk, ez nem nagyon teljesül, hogyha csak magyar nyelvűek, jellemzően Magyarországról vannak, és akkor mi ezeket nem támogatjuk.
A továbbiakban Dobos Edina, Kockáné Redele Ilona és Orgáné Bárdos Judit angol szakos pedagógusokkal beszélgetünk.
És akkor megint egy ilyen körös beszélgetéssel folytatnánk. Ugye ez a említett tapasztalat megosztó konferenciátok, hogyha nevezhetem így, ugye 28-án volt a Balassi Bálint általános iskolában. Attól, hogy koordinátorok vagytok, mindenkinek megvan a saját maga szakterülete, vagy amúgy a koordinátornak mindent kell csinálni, mert ugye ahogy én előzetesben beszélgettem veled, Judit, úgy elmondtad, hogy úgy mindenki ugye a különböző területet mutatott be, a területen szerzett tapasztalatokat.
Hát attól, hogy mi ezt mutattuk be, attól nyilván mindenki minden terület próbál tevékenykedni, meg valamilyen szinten muszáj rálátni a dolgokra, hogy a kollégákat is el tudjuk igazgatni a projekt közben. De mi ezt felosztottuk inkább egymás között, hogy minél szélesebb körben tudjuk ezt az Erasmus Plus-t egyrészt népszerűsíteni, másrészt pedig információkat megosztani erről a pályázatról. Ez a rendezvény már egyszer nem pont ez, de ilyen rendezvényt mi már egyszer szerveztünk jó pár éve, abból levontuk a konzekvenciákat, és most újra megpróbáltuk ezt a rendezvényt megszervezni, és nagy sikere volt, mondhatom, mert 12 intézmény képviseltette magát, és körülbelül 80 kollega vett részt rajta, tehát végül is elértük a célunkat. A Lenkei János iskola részéről én a szakmai látogatást próbáltam bemutatni a kollégáknak, milyen tevékenységek vannak a szakmai látogatás közben, milyen dokumentáció szükséges, mi következik a látogatás után, tehát mi az után követése tulajdonképpen a tevékenységnek, illetve a Erasmus gyakornok fogadásában osztottam meg még pár tapasztalatot, amiben mi is tulajdonképpen kezdők vagyunk, de én mindenkit csak bátorítanék, hogy vágjon bele és próbálkozzon.
Mert nektek ugye különösen nagy sikeretek volt, és a gyerekek igen. körében is Ricardónak ugye igen, a, igen, az olasz fiatal.
Igen, ő vissza is jött hozzánk aztán, mikor lejárt a mandátuma, hogy úgy mondjam, akkor egyrészt küldött nekünk 3 liter olívaolajat ajándékba, amit ő maga szedett a barátaival, és lepréselt vagy lepréseltették, és aztán egyszer csak tavasszal megjelent nálunk, mint meglepetés, meglátogatta a gyerekeket, és akkor csináltunk egy Italian Break nevezetű kis rendezvényt, ahol tulajdonképpen ezt az olívaolajat, úgy, ahogy ő receptbe elküldte fokhagymás kenyérrel, ahogy az olaszok eszik, elkészítettük a gyerekeknek a szünetbe, és őrült nagy sikere volt.
Hát hogy ne. Ilona, a te előadásod miről szólt?
Én az iskolai partnerségről, tehát a kisléptékű partnerségről beszéltem. Én azért szerettem volna ezt kiemelni, mert ugye a társaim a K1-et mutatták be inkább. Én azért választottam ezt, hogy a résztvevőknek bemutassam is, hogy ebben is milyen lehetőség rejlik. Sokszor úgy van, hogy az intézménynek azért félnek pályázni, mert valóban nagyon sok munka van benne. Különösen ennél az iskolai partnerségnél azért nehéz a koordinátornak a feladata. De mi is úgy kaptuk a felkérést, teljesen ismeretlenül Törökországból érkezett meg először a felkérés. Először nem magában egy ilyen Erasmusos projektben vettünk részt, hanem e-twinning együttműködésben, egy évig így dolgoztunk közösen, és utána ezt nyújtottuk be, ezt a pályázatot kicsit átalakítva, kibővítve a török koordinátor vezetésével, és akkor el is fogadták, nagyon örültünk neki. Talán azt tudnám mondani, hogy azért érdemes ezt a partnerséget is megpróbálni, mert igaz, hogy a költség szintén úgy van, hogy a projekt találkozókra megkapjuk a költséget, de kapunk egy bizonyos összeget adminisztrációs díjnak. És ez az adminisztrációs szervezési támogatás, ez felhasználható minden olyan tevékenységre, ami a projekttel kapcsolatos. Tehát amikor az iskolán belül tevékenykedünk, és akár legyen ez kis elsős is, mi például most a fenntarthatóság, a környezetvédelem, klímaváltozás kapcsán dolgoztunk közösen, akkor őket is be tudjuk vonni, és ezeket az eszközöket, legyen az akár papír, akár bármilyen íróeszközök, vagy rajzeszközök, vagy plakátokat, ha készítünk bármi, akkor erre támogathatjuk. Tehát igazából az iskolát is tudjuk ezáltal segíteni. És olyan élményekhez juttatni a gyerekeket, ami a partnerség nélkül azért nem megvalósítható.
Edina?
Én a hosszú távú diákmobilitásról beszéltem a disszeminációs napunkon.
Amire most élő példa, ugye, hogy az Írországban az év folyamán tanuló gyerekek igen. saját tapasztalatait.
Igen, az egyiket elhívtam, és ő tartotta egy diavetítéssel egybekötött élménybeszámolót. Azért választottuk ezt, mert ezt ugye mi csináljuk egyedül, akár hármunk közül, de szerintem az iskolában is. Ez tavaly volt először egyébként, és akkor belevágtunk, hogy kipróbáljuk. Nagyon-nagyon jó tapasztalataink voltak. Tavaly 4 diákunk utazott, így most már 6. Úgyhogy ők már mennek most októberben majd. Újra elutaznak. Azért is jó volt, hogy ezt megosztottuk, mert a rendezvényre a 12 különböző iskolából jöttek képviselők, és voltak olyan iskolák, amelyek még nem pályáztak Erasmusban, de szeretnének. És akkor így teljes képet kaptak arról, hogy milyen lehetőségek állnak előttük.
Annyira nagyon-nagyon sok érdekességet tudnék tőletek kérdezni, hogy mondjuk a törökök mennyire beszélnek angolul, milyen volt az a kultúra, ami mondjuk ugye nem egy uniós környezet, meg tényleg Izlandról, meg mindenről, csak véges nagyon a műsoridő. Tényleg a beszélgetés végén, és akkor mindenkitől csak tényleg egy ilyen kétmondatos lezárásként, és akkor most Edinától kezdjük, hogy nem mindig ő legyen az utolsó sorban, hogyha csak a saját élményeiteket kellene elmondani, hogy főleg így, hogy már nagyon sokan részt vettetek kurzusként, kísérőpedagógusként, stb. Hogy a két mondatban kellene összefoglalni, te miért szeretsz, nyájatokhoz ugyanez a kérdésem, miért szerettek részt venni az Erasmusban, tehát nektek személyesen a saját szakmaiságotokhoz, a nem tudom, fejlődés dinamikátokhoz, mit ad hozzá ez a program, ez a pályázat? pályázod?
Ha saját magam megyek kurzusra, akkor egyrészt az, hogy gyakorlom a nyelvet, mert azért az iskolában mindig ugyanazt tanítom, tehát ott a tankönyv, ugyanazokat szoktam mondani, tehát ez egy nagyon jobb beszélgetési alkalom. Másrészt tanulok valamit, amit nyilván olyan kurzust választok, ami érdekel, és szeretném tanulni. Harmadrészt ugyanilyen fontos az, hogy ott olyan érdekes, jófej kollégákkal találkozom. Kiderül, hogy mindig mindenki ugyanolyan, tehát hogy az embereknek ugyanazok a problémáik, ugyanazokat szeretik, és nagyon-nagyon jó. Igen, és nagyon jó barátságok, kapcsolatok alakulnak ki. Meg persze a változatosság is jó, tehát hogy ezzel eljutok olyan helyekre, ahová mondjuk esetleg nem engedhetném meg magamnak, és akkor kellemes a hasznossal. A másik, ha meg diákot viszek, akkor azt meg ilyen missziónak tekintem, hogy nagyon sok diák van, nem ült még repülőn, nem látta a tengert, nem hagyta el Magyarországot. És akkor itt van ez a lehetőség, és ez tényleg jutalomként, aki megérdemli. Tud angolul, bizonyított, tanult, be tudja pótolni, ami kimarad. Tehát én ezt meg egy ilyen missziómnak, küldetésemnek tekintem, hogy eljutassam őket oda.
Ilona.
Talán csak ismételni tudom Edinát, mert szerintem ezzel mind a hárman így vagyunk. Tehát a szakmaiságon túl természetesen, hogy mindig valami újat tanulunk, és amit utána próbálunk beépíteni a mindennapi gyakorlatokba. Számomra is valóban az utazás. Ez nekem gyerekkori vágyálmam volt mindig, hogy utazhassak, de anyagilag nem voltam olyan körülmények között. De így ezekkel a pályázatokkal tényleg nagyon-nagyon sok országba eljuthattam, és valóban, ahogy Edina is mondta, annyira öröm számomra az, amikor örömet szerezhetek a diákoknak, és valóban elvihetjük azt. Nálunk meg különösen ugye a mi iskolánkban azért elég sok hátrányos helyzetű diák van, és amikor még nem volt külföldön, nem utazott repülőn, és ahogy valóban látni, én azért szeretem egyrészt a kollégáimat is küldeni, és bátorítani arra, hogy menjenek, hogy a látókörük valóban szélesedjen. Lehet, hogy közhelyesnek tűnik, de valóban ez van. Tehát látniuk kell, hogy más országokban, más iskolákban hogyan történik mindaz, mit vehetünk át, mivel tudjuk a mi saját intézményünket is jobbá tenni, és a gyerekeknek pedig nagyon fontos. Tehát olyan jó élmény az is, amikor most például, amikor Észak-Macedóniában voltunk, és a gyerekek megosztották, hogy annyira jó, hogy itt vagyunk, olyan szabadnak érzem magam. Tehát egyrészt bennünket is motivál, de a gyerekeket is motivál. És én ezt mindig úgy éreztem, hogy különösen, amikor az iskolai partnerségekben voltunk, és elég sokat utaztunk, hogy amikor meg kicsit elfásolunk, belefáradunk, az életkorból fakadóan sajnos a burnout is jelentkezik, a kiégés, és mindig egy ilyen utazás után egy bizonyos időszakig feltöltünk, és akkor ez mindig így. Aztán jött a következő utazás, az megint feltöltött, megint erőt ad ahhoz, hogy na, akkor csináljuk tovább. Mind a saját érdekünkben, mind az intézmény érdekében, mind a gyerekek érdekében.
Ségű Judit, te?
Hát, én mit tudok még hozzátenni? Igazából semmit. Talán a szemléletváltást, vagy a szemléletváltozás, ami úgy végbe megy az emberbe egy-egy ilyen utazás során. Tényleg így a találkozások, a külföldi módszerek, azok adnak egy lendületet az embernek, és elkezdi egy kicsit máshogy szemlélni önmagát is, és az egész munkáját. Úgyhogy én talán ezt tenném még hozzá.
Hát kívánok mindannyiótoknak, nem csak nektek, akik itt voltak, hanem minden kollégátoknak, aki ebben részt vesz, és tényleg ilyen élharcosként nem csak magatokat fejlesztitek, mert mondjuk tényleg ez az élethosszig tartó tanulás vagy önképzés, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, mert az ember egy idő után úgy megállhat és befásulhat, most akár kiégést érez, vagy akár befásulást, és ezek tényleg tovább lendítik, hiszen egy idegen országban, ha már lehet, hogy ott 5 fokkal melegebb van, már jobban esik az embernek mondjuk egy télből a tavaszba menni, meg tényleg az, hogy amikor az ember tényleg magánemberként utazik, én tényleg ezt tudom mondani, mint Ilona, hogy amikor úgy vannak a szürke hétköznapok egy utazással, az ember legalább a következő utazásig valami erőt tudjon magának tartalékolni, úgyhogy mindenkinek jó munkát, következő jó Erasmus pluszos lehetőségeket kívánok. Dobos Edina, Kockáné Redele, Ilona, Bargáné Bárdos Judit, köszönöm szépen, hogy befáradtatok, és hát tényleg remélem jövőre újból találkozunk, és hát nem tudom, milyen izgalmas országba fogtok elutazni, és milyen élményeket fogtok elmondani. Köszönöm még egyszer.
Mi is köszönjük szépen.
Az elhangzott összeállításban három egri angol szakos pedagógussal beszélgettünk. Név szerint Vargáné Bárdos Judittal, Dobos Edinával és Kockáné Redele Ilonával. 175 éves a magyar kamarai rendszer. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák történetéről dr. Bánhidi Pétert, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét hallják.
Most megpróbálok egy nagyon rövid történeti kitekintést tenni. Ez nagyon nehéz lesz, mert ha csak ott kezdeném, hogy gyakorlatilag a kamarai jogintézmény a céhekre vezethető vissza, akkor már erről órákat lehetne beszélni. Hát a céhekről annyit, hogy a 9-10-11. Században jöttek létre először azokon az iparosodott területeken, mint Észak-Itália, Flandria. Alapvetően kétfajta C-típus volt, a olasz rendszerű és a német. A magyar területen a német rendszerű C-rendszerre alakult ki. 11-12. Században már voltak céhek Magyarországon. Nagy Lajos volt az első, aki a céhrendszert jogilag szabályozta. A céhek alapvetően az ipari és kereskedelemi szakmák, mesterségek, érdekvédelmi szervezetei voltak. Röviden ennyit, mert aztán, ha elkezdi az ember, akkor nem tudja ezt a témát abba hagyni. A kamarák, mint érdekvédelmi szervezetek, a gazdaság érdekképviseleti szervezetei jelennek meg, és itt kell megemlíteni, hogy ezek voltak először a céhek, a céhek jogi tudai később az ipartestületek, de a kamarák alapvetően egy olyan gazdasági érdekképviseletet jelentenek, hogy bármilyen kormányzatnak szüksége van egy olyan gazdasági érdekképviseletre, amellyel egyeztetni tud, amellyel kapcsolatot tud tartani, és közösen ki tudják alakítani azokat a szempontokat, amelyek a gazdasági érdekét szolgálják. Az első ezzel kapcsolatos szabályozás az 14. Lajos francia király hozta létre. Egyszerűség kedvéért volt a napkirály, így lehet, hogy jobban emlékeznek rá. Tehát ő alkotta meg az első olyan törvényt, amely a céhekre vonatkozott, és igazából a céhek Európában Napóleon idején terjedtek el, és ide kötődik az első magyarországi, a magyar szentkora országainak területén megalakult első kamara, amely 1811-ben Fiumében alakult meg. Ha ezután most lépünk egyet, akkor azt kell mondani, hogy egy császári pátens alapján 1850-ben jött létre a monarchia területén az a törvény, amely a kamarákat szabályozta. Ekkor először 7, majd 11 kamara jött létre. A dualizmus időszakára azt lehet mondani, hogy nagyon érdekes, hogyha a dualizmus korában működő kamaráknak meghatározunk például három kérdést, hogy mik voltak az alapvető kérdések, amivel a kamarák foglalkoztak, akkor az első az a általános érdekképviselet. A második tényszerűen ez pedig a oktatás szakképzés volt, és kiemelem egy harmadikat, a harmadik pedig az ipar és a kereskedelem területén történő statisztikai adatgyűjtés. Most azt mondom, mind a három ma is ugyanígy megvan, és ez a statisztikai adatgyűjtés ezt nyugodtan párhuzamba tudom hozni a regisztrációval. Tehát gyakorlatilag ezek az alapfeltételek ugye a gazdasági körülményekből adódóan már akkor működtek, most a továbbiakat nem akarom mondani. Amit ki kell emelni ugye dualizmus időszakára, hogy Klauzál Gábornak a tevékenységét, de igazából Baross Gábor a vasminiszter időszakába indult egy újabb fejlődésnek a kamarai mozgalom. Tehát dualizmus korát úgy lehet lezárni, hogy ekkor 20 kamara működött a Magyar Királyság területén. Hát ezeknek a kamaráknak a nagyobb része, hogy ez a határon kívülre került. Most ha nézzük ugye Trianont, akkor és most folytatnám azt, hogy a kamarai központok határon kívülre kerültek, tehát a Trianon időszakában, tehát a háború kezdetéig 7 gazdasági kamara működött. Utána következett a Rákosi rendszer, itt rögtön ugye nem csak a cserkészetet szüntették meg, más egyesületeket, hanem a kamarákat is megszüntették. A Kádár rendszerben viszont megjelent egy olyan kamara, amit úgy hívtak, hogy Magyar Kereskedelmi Kamara. De ez nem volt a korábbi kamaráknak a jogutóda, ez gyakorlatilag egy olyan, és most itt gondoljuk az impexekre, meg az ezzel kapcsolatos történetekre, ez a Magyar Kereskedelmi Kamara, ez gyakorlatilag egy külkereskedelem foglalkozó cég volt, tehát semmi köze nem volt a történeti kereskedelmi iparkamarákhoz. Utána ugye elkövetkezett a rendszerváltozás, de még meg kell állni egy kis időre, mert 1985-ben viszont létrejött a Magyar Gazdasági Kamara. A Magyar Gazdasági Kamara az egy törvényerő rendelet alapján jött létre, területi szervezetekként működött, és amikor 89-ben megjelent az egyesületi törvény, egyesületekről szóló törvény, akkor ezek a területi szervezetekből régiós kamarák jöttek létre, regionális kamarák. Itt a mi területünkön az Észak-Magyarországi regionális kamara volt, és ezek a kamarák tekinthetők a közvetlen mostani kamaráknak a jogelődjeként. 1993-ban a PTK módosítása folytán megjelent a köztestület fogalma, és erre alapozva 1994-ben megjelent az a kamarai törvény, amely gyakorlatilag azóta csak módosítva lett. Ez a kamarai törvény létrehozta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, tehát a kereskedelmi és iparkamarákat, ugye, amelyek önálló, ezek, tehát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működnek a területi kamarák, amelyek önálló jogi személyiségű kereskedelmi és iparkamarák. Létrejött a kézműves kamara és létrejött a agrárkamara, tehát három kamara működött. Azt el kell mondani, hogy itt kötelező tagság volt. Utána az Orbán kormány idején 1999-ben történt egy újabb módosítás. Ennek a lényeg az volt, hogy megszűnt a kötelező kamarai tagság, önkéntes kamarai tagság, megjelent a regisztráció fogalma. Azt is el kell mondani, hogy az agrárkamara teljesen megváltozott, mert az agrárkamara úgy változott meg, tehát már teljesen más szervezetet jelent, és kötelező tagsággal, azt is el kell mondani. A kézműves kamara pedig összeolvadt a kereskedelmi és ipar kamarával. Tehát a mai rendszert, ha összefoglalhatom, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, megyei, vármegyei kamarák, köztük van két városi kamara is, és önkéntes kamarai tagság, amit nem szabad összetéveszteni a regisztrációval, mert a regisztráció az nem jelent kamarai tagságot. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.